Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rómában már készülnek a jubileumi ifjúsági zarándoklatra. A jubileumi ifjúsági zarándoklatot július 28-a és augusztus 3-a között rendezik meg Rómában. Az Evangelizáció dikasztériumának közleménye szerint több százezer résztvevőt várnak a világ minden tájáról a Szent Évi programra, amelynek csúcspontja augusztus 2-án szombaton a 14. Leó pápával tartott virrasztás, illetve augusztus 3-án vasárnap a Szent Atya által celebrált Szent Mise lesz. A Szent Év hivatalos honlapján már elérhető a többnyelvű Vademecum, amely útmutatást nyújt a Rómába utazó fiataloknak. Emellett július eleje óta információs pont működik a Vatikán közelében, ahol segítséget nyújtanak a felmerülő kérdések és kérések esetén. Fiatalok és idősebbek együtt zarándokoltak a Miskolci Egyházmegye kegyhelyére július elején. Az Egyházmegye Ifjúsági Bizottsága szervezésében 50-an vállalkoztak a 8,5 kilométeres út megtételére, Szikszóról Sajó Pál falára. A zarándokút akár egyedül is bejárható, QR-kóddal elérhető tartalmak segítik a lelki utazást. Az zarándokút a két település között nem túl hosszú, de egy 100 méter magas emelkedőn át vezet. Idén az ifjúsági iroda és Fedor Péter atya vezetésével szentévi zarándokúttá alakították, 7 keresztet állítottak fel az út mentén. Egy hónappal ezelőtt léptek életbe minden idők legkeményebb kábítószer ellenes jogszabályai. Emlékeztetett a kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Horváth László elmondta, a törvényeket azért alkották, hogy megvédjék a méregkeverőkkel szemben a gyermekeket, fiatalokat, és hogy segítsék a rendőrség, valamint a bűnüldöző szervek munkáját. A kormánybiztos tájékoztatása szerint március eleje óta több mint 4500 büntetőeljárás indult, és napról napra növekszik a lefoglalt kábítószer, a lefoglalt pénzek és a lefoglalt ingóságok mennyisége. Hozzáfűzte, zéró tolerancia van. Az ukrán-magyar határszakaszon 7379-en léptek be Magyarországra kedden. Tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Nyissák újra a budapesti köztemetők bejáratait, hagyják békében emlékezni a budapestieket, írta a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője. Szent Királyi Alexandra úgy fogalmazott, a főpolgármester újabb esztelen ötlete, hogy a budapesti köztemetőket kizárólag a főbejáratokon keresztül lehet megközelíteni, arra hivatkozva, hogy így őrizhető meg a sírkertek nyugalma és biztonsága. A kormánypárti politikus szerint a lezárások miatt sokkal nehezebb megközelíteni a sírhelyeket, ami elsősorban az időseknek okoz problémát, valamint kiemelte, hogy a nyugalom és a rend biztosítása a főváros feladata. Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre, az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Július 17-e és 19-e között rendezik meg az utcazene fesztivált Veszprémben. Az ingyenes rendezvényen 7 színpadon 2 utcazenész megállóban zenés produkciók, valamint food track show és utcaszínházi előadások is várják majd a közönséget. Mintegy 10%-kal nőtt a magyar légtérforgalma az idei első fél évben a 2024-es rekordévhez képest, miközben az év legforgalmasabb hónapjai még hátra vannak, közölte a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatója. Bárány Ákos elmondta, hogy 2025 első 6 hónapjában 550 ezer járatot kezeltek a légiforgalmi irányítók, de a legforgalmasabb időszak hagyományosan július vége, augusztus eleje. Ekkor mennek a legtöbben nyaralni. Megjegyezte, hogy a korábbi évek nyári forgalmi számai most már télen jellemzőek. A légi közlekedés sokkal dinamikusabban növekszik annál, mint ahogy az egész iparág ezt le tudja követni, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy ennek a tendenciának eleget tudjanak tenni, hangsúlyozta a szakember. Végül az időjárásról. Az ország északkeleti felén kétharmadán szakadozik, csökken a felhőzet. Így arrafelé a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati déli ország részben a nap nagy részében felhős, borult marad az ég. Arrafelé többfelé várható eső és zápor. A maximum hőmérséklet ma 24 és 29 fok között alakul, az Alföldön tartósabban mérhetünk melegebbet is. A csapadékosabb tájakon néhány fokkal hűvösebb marad az idő, estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kunya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet, eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süje Károlyné Klárikát hallják.
Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöldszínű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is, ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztatarákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébi ételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk, a paradicsom? Mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. Pedig a növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos, feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt, innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom. Gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztése a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérökképződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam, és csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár már most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét, a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk. vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket, szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval. Még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert nem győztem szétszedni a paradicsom passzírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre is a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így meg volt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozmál a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne kozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze, paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fejhagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le. Ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest, természetesen amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekben, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hátra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. És a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot, most a cellofán fóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van 3 nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, ugye kibélelték régi plédekkel, sőt édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van, és akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőztek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már amúgy tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el.
A társa fenegetlen ez a kút. Mi van veled? Mondd el nekem, mi az, amire vágytál? Mi lesz, ha már nem lesz kivárt? Engem sose láttál. Spekulatív ez a szív, ez az érzelem. Visszaszívom a slukkot és elteszem holnapra. Valakinek elteszem minden, ami szép és minden, ami nem. Minden, ami jó, és belátszik most ködösen. Az én vagyok. Akarod, elégetem. Ott ellakban majd nyílik a menny kapuja. A sírom mellett torgon a fa. Mellette töres szárnyú madár, mely mindig rád talál. Ott várnak, ahol a gazdagok kérnek a szegényektől békességet. Leszek az a töres szárnyú madár, aki mindig rád talál.
Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is. Én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti. És legjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót. És mindig azt az íz keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
Igen, csak italként is, frissítőként is tökéletes.
Igen, paradicsom lékként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá, és akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam senkitől, nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag kis. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúszba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikában, sem Angliában, sem Németországon, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén megmondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
és
rá.
És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom,
igen,
meg a paprika mellett.
Igen, nagyon jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, hát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, igen. Akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
zöldségeket. Elhabarva a tojást, vagy pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, mármikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem a zuborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A 14. Leó pápa szent misét mutatott be az olasz csendőröknek. Ne engedjetek a kísértésnek, hogy győzedelmeskedjen a gonosz. A Szent Atya azt kéri, hogy imádkozzunk a háborúktól, erőszaktól, szenvedőkért és a békéért. Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. 3. rész. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe, és ezért nem csal meg a remény. Leó pápa köszöntései az úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya köszöntései végén ez alkalommal is kérte, hogy imádkozzunk a háborúktól, erőszaktól, szenvedőkért, a békéért.
Sono contento di trovarmi qui in mezzo a voi a Castel Gandolfo.
A vasárnapi úrangyala elimádkozása után 14. Leó pápa örömének adott hangot, hogy jelen lehet a hívek között Castel Gandolfóban, majd köszöntötte a polgári és katonai hatóságokat, megköszönve mindenkinek a szívélyes fogadtatást.
Ieri a Barcellona è stato beatificato l'Icarione Mai.
Emlékeztetett rá, hogy szombaton Barcelonában a boldogok sorába iktatták l'Icarion Mai szerzetest, a marista iskolatestvérek tagját, akit 1909-ben öltek meg hit iránti gyűlöletből. Ellenséges körülmények között, odaadással és bátorsággal élte meg nevelői és lelkipásztori küldetését, mondta Leó pápa, arra buzdítva, hogy e vértanú, hősies tanúságtétele legyen ösztönzés mindenkinek, különösen az ifjúság nevelésében elkötelezettek számára. Köszöntötte a Lengyelországból érkezett híveket, akik részt vesznek a Liturgikus Akadémia nyári kurzusán, valamint üdvözletét küldte azoknak a lengyeleknek, akik vasárnap részt vettek a Częstochovai kegyhely éves zarándoklatán. Perui, spanyol, kolumbiai, olasz és francia csoportok üdvözlése után 14. Leó pápa következő szavakat intézte az olasz csendőrség jelenlévő tagjaihoz. Jelen van közöttünk a tiszteletre méltó Salvo d'Acquisto nevét viselő Velletri iskola Carabinieri tanfolyamának 100 hallgatója. Köszöntöm a parancsnokot a tisztekkel és altisztekkel együtt, és bátorítom önöket, hogy folytassák képzésüket a haza és a civil társadalom szolgálatában. A Szentatya köszönetét fejezte ki nekik, majd a hívek hangos tapsát kérte a szolgálatot teljesítőknek.
Grazie, forte applauso per quelli che servono.
A pápa utalt rá, hogy a nyári hónapokban számos kezdeményezés zajlik a gyerekek és fiatalok számára. Köszönetet mondott a pedagógusoknak és animátoroknak, akik ennek a szolgálatnak szentelik magukat. Megemlítette a dél-olasz Salerno megyében megrendezésre kerülő Giffoni Filmfesztivál fontos kezdeményezését, amely a világ minden tájáról összegyűjti a lányokat és fiúkat, és amelynek idei témája emberivé válni.
Non dimentichiamoci di pregare per la pace e per tutti coloro che a causa della violenza e della guerra si trovano in uno stato di sofferenza e di bisogno.
Végül a pápa ismét kérte, hogy ne felejtsünk el imádkozni a békéért és mindazokért, akik a háború és az erőszak áldozatai és szükséget szenvednek. Az úrangyala elimádkozása után a pápa elindult az apostoli palota előtti teret megtöltő hívek tömege felé, hogy kézfogással, áldásokkal személyesen köszöntse a jelenlévőket. Mint egy elmerült Castel Gandolfo szívében, amely kitörő lelkesedéssel, nagy örömmel fogadta az ismét közöttük lévő Péter utódját.
XIV. Leó pápa az olasz csendőröknek: ne engedjetek a kísértésnek, hogy győzedelmeskedjen a gonosz. Különösen a háború és az erőszak mostani időszakában maradjatok hűek eskütökhöz. Az állam szolgáiként a törvény erejével és a becsületességgel válaszoljatok a bűnözésre. Ezt kérte 14. Leó pápa beszédében az olasz csendőröktől, akiknek kedden délelőtt 9 órakor mutatott be szentmisét a Castel Gandolfói csendőrparancsnokság kápolnájában, nem messze a Villa Barberinitől, ahol jelenleg szabadságát tölti. Arra buzdította őket, hogy a társadalmi rendet károsító igazságtalanságokkal szemben ne engedjenek annak a kísértésnek, hogy azt gondolják, a gonosz győzedelmeskedhet. Guido Crosetto, olasz védelmi miniszter, és Salvatore Luongo, a csendőrség főparancsnoka is részt vett a szertartáson. Ők üdvözölték érkezésekor a pápát, valamint Gianfranco Saba érseket, Olaszország katonai ordináriusát. A Virgo Fidelis, a hűséges szűznek a csendőrség védőszentjévé nyilvánítása 70. évfordulójára emlékezve, 14. Leó hangsúlyozta, hogy 1949-ben a háború tragédiáját követően az erkölcsi és anyagi újjáépítés időszakában Mária Istenhez való hűsége minden csendőrnek a pátria és az olasz nép iránti hűségének példájává vált. Ez az erény kifejezi a közjó iránti elkötelezettség odaadását, tisztaságát és állandóságát, amelyet a csendőrök a közbiztonság biztosításával és mindenki, különösen a veszélyben lévők jogainak védelmével védenek, hangsúlyozta Leó pápa. Ezután nagy háláját fejezte ki a csendőrség nemes és igényes szolgálatáért, amelyet Olaszországnak és polgárainak, valamint a Szentszéknek és a Rómába látogató híveknek nyújt, különös tekintettel a mostani szentév számos zarándokára. Emlékeztetett arra, hogy a hűséges szűzanya iránti odaadás tükrözi a csendőrök mottóját. Hűségesek az évszázadokon át, kifejezve a kötelesség tudatot és a szervezet minden tagjának önfeláldozását. Ezért Leó pápa megemlékezett a szolgálat teljesítésben életüket áldozó csendőrökről, példaként említve a tiszteletre méltó Salvo d'Acquistót, a katonai bátorságért járó aranyérem kitüntetettjét, akinek boldoggá avatási ügye folyamatban van.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo che abbiamo ascoltato questa mattina ci consegna l'autentico significato cristiano.
14. Leó prédikációjának első részében Jézus Máté evangéliumából származó szavaira utalt, amelyek a liturgia központi témáját adták. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Rámutatott, hogy ez a testvér és nővér szavak hiteles keresztény jelentése, amely egy vérnél erősebb köteléket jelent, mert mindannyiunkat érint, és minden férfit és nőt közösségben egyesít. Valóban mindannyian akkor vagyunk igazán Jézus testvérei, amikor Isten akaratát tesszük, vagyis amikor egymást szeretve élünk, ahogyan Isten szeretett minket. Minden kapcsolat, amelyet Isten megtapasztal, önmagában is értünk, ezáltal ajándékká válik. Amikor egyszülött fia testvérünké válik, atya atyánká válik, és a Szentlélek, aki egyesíti az atyát és a fiút, eljön, hogy a szívünkben lakozzon, állapította meg Leó pápa. Homíliájában így folytatta. Isten szeretete olyan nagy, hogy Jézus még a saját anyját sem tartja meg magának, hanem a kereszt óráján átadja nekünk, Mária anyánkként, szeretett tanítványa János által. Szűz Mária Jézus anyja lesz, mert szeretettel hallgatja Isten szavát, befogadja a szívébe, és hűségesen éli azt. A pápa felidézte Szent Ágoston kommentárját ehhez az evangéliumi szakaszhoz. Fontosabb Mária számára, hogy Krisztus tanítványa legyen, mint hogy Krisztus anyja legyen. Valóban. Mária áldott volt, mert hallgatta Isten szavát, és a gyakorlatba is átültette. Mária életének értelme az Istentől kapott igéhez való hűségében található. Az élet igéjéhez, amelyet befogadott, méhében hordozott, és a világnak adott, emlékeztetett a pápa. A csendőrkapitányságnak otthont adó épület a jezsuita villa komplexum része volt, amely épületeket a Szentszék magánszemélyek és a Jézus Társasága számára is használatba adott. 1667-ben a Jézus Társasága noviciátusának, a római Sant'Andrea a Montecavallónak a rektora megvásárolta a villát az ír kollégiumtól. 1707 és 1709 között Michelangelo Tamburini generális atya vezetése idején a jezsuiták megépítették a palota második részét, amelynek központi része az eredeti építményhez csatlakozott. Ez az új építkezés magában foglalta az Ibernézi néven ismert kápolnát is, amely előzőleg a villát birtokló ír kollégiumé volt. A keresztirányú ovális alaprajzú és kezdetben díszítetlen kápolnát 1741-ben 14. Benedek pápa látogatta meg, aki keddenként szentmisét celebrált ott. 1757-ben Centurioni atya új munkálatokba kezdett a palota és a kápolna befejezésére, ahol 5 oltárt emeltek és díszítettek ki. A kápolna képi díszítése is ugyanebből az időszakból származik.
Barsi Balázs ferences atya sorozata a jubileumi reménységről. Harmadik rész. Isten szeretete kiáradta szívünkbe, és ezért nem csal meg a remény.
Krisztus a mi reménységünk, de nem akármilyen remény. Nagyon szeretem Szent Ferenc atyának a következő imádságát. A hagyomány szerint a Szent-Damiánói feszület előtt imádkozta el. De valószínűleg sokszor elmondhatta, és a testvérek kérték, hogy leírja. Bölséges és dicsőséges Isten. Maga a megszólítás. Nem Jézuska. Pedig az is lehet. Nagyon is közel tudja Ferenc Isten magához, de mégis fölséges és dicsőséges minden emberi horizonton túl. Hiszen a világ benne kapaszkodik meg, testvérek. Ha nem lenne semmi, az érthető. Az értelmes. De hogy van létezés, ez megokolatlan. Ez nem filozófia. A hatalem, amit végzett nagyapám, nagyanyám, ezt tudta. Miért nem tudják most? miért nem csodálkozunk azon, hogy hogy ez a világ van, mint Wittgenstein az első világháború beásva magát a lövészárokba, egyszer olyan élmény élte, hogy de csodálatos az a világban, nem az, hogy milyen, hanem hogy van. Fölséges és dicsőséges Isten, világosítsd meg szívem sötétségét. Hűha! Mi az a szív? Hát az a személy legmélye. Tehát nem azt mondja, hogy világosítsd meg az értelmemet, de hogy is nagyobb a baj. Az értelem az a személynek a tulajdonsága, képessége, és már a személy mérgeződött meg az Istentől való elszakadással, sötétség van ott. Milyen csodálatos, hogy szóval édesanyától tanulunk anyanyelvet. Az anyaszentegyháztól tanuljunk egyénileg is imádkozni, mert ebb mögött ott van a húsvét éjszakai szertartás, a dicsőségesen föltámadt Krisztus világossága, oszlassa szét, vigyázunk szívünk és elménk homályát. Nem az elmével van baj. Erre mondja Létrás Szent János, ezt nagyon szeretem, hogy olyan az értelem, mint a kutya. Hát úgy, de oda szokott a mészárszékhez, és ott dobálnak ki neki csontokat, de lehet olyan félrohadt húsokat is rászokott. Ettől el kell szakítani az értelmet. Ne akármi zabáljon, hanem egy aszketikus, tiszta, önmegtagadó élet, de kell, hogy működjön. És ha oda beleteszem, akkor ott kezd működni. Tehát ha beleteszem abba a rohadt posványba, hogy szabad megölni a magzatokat, akkor ott gyártja az érveket egyetemi szinten. Ettől a sötétségtől ments meg, Uram. Ettől a tohuva bohútól, ettől az őskáosztól, ami ott van bennünk, ott lappang. Világosítsd meg azt, nem az értelmet, még ami előtte van, a személyemet. És adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet. Igaz hitet, nagyon érdekes, hogy ez az igaz hitre azt mondja, hogy fidem rectam adj. Tehát igaz hitet ne legyek eretnek. Kedves testvérek, azért meg kell tanulni a hitünket. A reményünk szétfoszlik, ha nem tudjuk, hogy kicsoda az a Krisztus. Ez hihetetlen, hogy milyen nagy bajok vannak hitoktatásban, predikációban, mennyire hibás vagyok én is, mint pap, hogy mindannyian meg szülők. Hát vigyázzunk, hogy az az össze-vissza való gondolkodás Krisztusról, hogy sokszor az eretnek az a pályán kívül futkos. Nem az úton van, hanem az út mellett futkos. Tehát adj nekem igaz hitet, és most mit mond? Biztos reményt. Ez nagyon érdekes jelző, hogy spes certa. Hát a reményben nem az a lényeg, hogy van benne valami bizonytalanság? Nem. Nem. A Krisztusban való reménység végül is biztos kapaszkodó lesz. És tökéletes szeretetet, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat, akaratodat. Micsoda imádság, de menjünk csak vissza. Hát hogy lehet? Hát a remény az, hogy bizonytalan egy kicsit. Hát azt hiszem, hogy, de nem biztos. Várom a holtak föltámadását. Ez a várom szó, ez nem a hitre vonatkozik, ez a remény. Amit várok, az remény. De mi ennek az alapja? Hát az az alapja, hogy az Úr Jézus dicsőséges tettbe támad föl, tehát nem úgy, mint Lázár meg a többiek, nem jött vissza, hanem előre ment. Tehát a végidők megtörténtek Krisztusban. Az ítéleten is átment az, aki az életét kiteszi Isten ítéletének, Jézus ítéletének, az egyház feloldozásának. Tehát a Krisztusban való reménység az biztos kapaszkodó. Bennünk persze vannak bizonytalanság, de a bizonytalanság nem a hitnek a hiánya, nem a remény kihagyása, hanem a bűneink, a megalkovásunk, a ragaszkodás ahhoz a zűrzavarhoz, a sötétséghez. És hát a Római Levél 5-5 testvérek, ezt most feladom, hogy ezt tessék megtanulni. A remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkben nekünk adott szent lélek által. Mi az, hogy az Isten? Mert egyébként csak a szeretetbe lehet remélni. De az Isten szeretetébe, ki teremtő szeretet. A keresztség által Szent Élek megadta, hogy Krisztus Isten fiúságában részesedjünk. Isten szeretete kiárad a szívünkbe, ez kettőt jelent. A genitivus objektivus, hogy én szerethetem az Istent. Én szeretem az Istent. Nem is akárhogyan. Hát a kegyelem állapotában vagyok, akkor Jézus fölnagyítja nekem az ő végtelen szeretetébe. Ő általa, ő vele és ő benne. De az Isten szeretet azt is jelenti, hogy az Isten szeret engem. Hát ez is kiárat a szívembe. Talán ezzel kéne kezdeni a reménybe. Abban élni, hogy Isten szeret engem, nem én szeretem. Én, ahogy János írja az első levelébe, én csak viszont szeretem. Valószínűleg a szeretet szó a legkényesebb. Én nem tudom szeretni az Istent, én csak viszont tudom szeretni. És ha tudom, hogy egy Isten az én teremtőm, szeret engem, az ő dicsőségre föltámasztott fiába, akkor halálról a te győzelmet. Isten szeretete kiárad szívünkben nekünk adott Szentlélek által. Ezért ez a reménység nem csal meg. Tehát ide hosszú út vezet. Amen.
Barsi Balázs ferences atya sorozatát hallották a jubileumi reménységről. A harmadik rész hangzott el. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóin keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Éjszaka volt, és botladozva léptem, vittem a sorsom ezt a súlyos tarisznyát, mely tele volt nehéz gonddal, bajjal, de szembe jött velem a hajnal, hozta szikrázó fénysugarát. Ki vagy te mond, aki előtt levehetem az éjszaka sötét köpenyét, a csillagok lehetetlen vágy szőttesét, a szótlan hold óhaj birodalmát, hosszú évek kínzójaj magányát. Ki vagy te mond, mond, közel hajó egy hangot súgott éppen, szorult a torkom, özengte néma halk dalát, mely harcba szállt minden régi jajjal, átölelt halkan a hajnal, hozta gyógyító fénysugarát. Ki vagy te mond, aki előtt levehetem az éjszaka sötét köpenyét, a csillagok lehetetlen vágy szüntesét, a szótlan hold óhaj birodalmát, hosszú évek kínzójaj magányát. Ki vagy te mond?
A nap verse.
Reményik Sándor. Fákja verem előtt. Talán csatornát javítottak. aztán repett csövet forrasztottak össze. A város föld alatti erei megpattantak valahol, azt keresték. Dolgoztak napestig, térdig lucsokban. Azután hazamentek. Utánuk tátva maradt egy veremszáj. Fákját tűztek a veremszája mellé. Lobog. Hányszor láttam így éjjel, útközépen, fákját, verem előtt. Miért nem tudok most nyugtan tovább menni? Sötét lelkemből sötét éjjé pillék kirajzanak. Kergetőznek a piros jel körül. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják. Micsoda jel? Hány verem tátong most a nagyvilágon? Farkasverem, halálverem, pokolverem. Gondosan előkészített verem. Csak fákja nem ég a verem előtt. Voltam-e én? Vagytok-e ti? Lesznek-e ők? Ilyen magányos éjjel lobogás, vigyázz kiáltás tévejgő felé, fákja verem előtt. Közülünk ki fogja megérdemelni a sírfeliratot? Másnak világolt, amíg önmagát emésztette meg. Fákja verem előtt. Lobog. Lobog. A vízióim körül udvarolják, és felrémlik egy másik fákja kép. Fákját tűz ki a győztes hadvezér ős hadiok szerint a meghódított város piacán. Éj van. Itt-ott még zajlik a tusa. Lappang a gyilkos kétségbeesés. A fákja ég. Amíg a fákja ég, hajnalik talán, várja irgalom azt, aki elhajítja fegyverét. Ilyen fákját tűzött az Isten is a farkasvermes világ közepébe. A fákja ég. Ki tudja, meddig még? Boldog, ki elhajítja fegyverét, s rábízza magát győzelmes kezére.
Reményik Sándor Fákja verem előtt című versét Sárosi Kinga mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval, Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári Elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikon Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagy díjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Urunk Jézus Krisztus, aki meghallja hívásodat, amivel életre szóló igent kérsz, abban vonakodás és félelem támadhat. Te azonban már belénk rejtetted ezt a választ. a Máriát betöltő igent, mely jelen van öntudatlan mélységeinkben is. Egy szép napon álmulva fedezzük föl, hogy a te utadon járunk. Ez az igen éberré tesz. Hogyan is lankadhatnánk el, amikor az egyház minden ízében megrendült, amikor a világot megpróbáltatások szorongatják? Ez az igen kiszolgáltatottá tesz. Mindörökre szól. Mégis elültetted mindnyájunk szívébe.